Hosni Mubarak megtört, az egyiptomi diktátor délután távozott a hatalomból. Kairó főterén százezrek ünnepelnek, a hatalom a hadseregé. Nem húsvét hétfőn, hanem április 18-án szavazhat az országgyűlés az új alkotmányról, március közepéig várják a javaslatokat. Az orvos szakértő szerint az apja verhette halálra a másfél éves devecseri kisfiút, aki vasárnap került kórházba, a férfit őrizetbe vették, és 66 éve ért véget Budapest ostroma, a három napig tartó harcokra a farkasréti temetőben emlékeztek. Jó estét kívánok! Távozott a hatalomból Hosni Mubarak. Az egyiptomi elnök még a hír bejelentése előtt Sharm el-Sheikhbe utazott a fővárosból. Kairó és a nagyvárosok utcáit óriási tömeg lepte el. Az emberek énekelnek, táncolnak, ünnepelnek. Az arab államban 18 napja tüntettek Mubarak távozásáért. Tegnap este sokan, köztük az amerikai hírszerzés is azt várta, hogy az elnök bejelenti lemondását. Az utcákon százezres tömeg fogadta felháborodottan, hogy ezt nem tette meg. Aztán alig egy nap alatt drámai fordulatot vettek az események.
Egyiptom szabad, kiáltásokkal ünneplik örömmáborban a tüntetők a három évtizedes Mubarak uralom végét szert az arab országban. A kairói Tahrir tér ezúttal valóban szabadságot hozott az egyiptomiaknak, legalábbis ami a diktátor bukását jelenti. A 18. napja tartó tüntetések elérték legfontosabb céljukat, ahogy sok egyiptomi megfogalmazta, győzött a forradalom. Egy nap alatt szertefoszlott a Mubarak és alelnöke sugallta maradok is, meg nem is szeptemberig tartó menetrendje. Az utca egyértelművé tette, amit tegnapi televíziós beszédében Mubarak, majd alelnöke Omar Szulejmán képtelen volt megérteni, csak az elnök lemondása elfogadható a tömegek számára. Mubarak hiába követte meg a tüntetőket, hiába nevezte jogosnak a követeléseket, ez már senkit sem elégített ki. Kairó mellett több nagyvárosban, például Alexandriában, Suezben és Ismailában is tömegtüntetések voltak. Az egyre terjedő sztrájkok elérték a szuezi csatorna munkásait is. Az Al Arabiya arab hírtévé kora délután jelentette, hogy Mubarak elnök és családja elhagyta Kairót és Sharm el-Sheikh rezidenciájára ment. Amikor az alelnök néhány mondatban bejelentette, amire tegnap óta mindenki várt, akkor már ünnepeltek az utcákon. Drága honfitársaim, az országunkban zajló rendkívüli események közepette Hosni Mubarak elnök úgy döntött, lemond hivataláról, és az ország irányítását a hadsereg legfelső tanácsának adja át. Az események drámai fordulatában a döntő szerepet a hadsereg játszotta, ezt jól jelzi, hogy nem az alelnök vette át Mubarak szerepét. A katonai vezetés a tüntetése kezdet óta jogosnak nevezte a követeléseket, és közölte, békés tüntetőkkel szemben nem alkalmaznak erőszakot. Az ünneplő tüntetők valószínűleg még nem is ébredtek igazán tudattára, hogy az ország irányítását a tábornokok vették át. Ez a gyakorlatban egyfajta puccsot jelent, hiszen az egyiptomi alkotmány szerint az elnök lemondás esetén az alsóház elnöke venni át funkcióit. Az ország irányítását átvevő katonai tanács élén Mohamed Hussein Tantawi védelmi miniszter áll. A dubai székhelyű Al Arabiya televízió szerint hamarosan bejelentik, hogy felfüggesztik az egyiptomi parlament mindkét házának működését.
A kairói Tahrir téren van Szlankó Bálint, az Origo tudósítója. Szervusz Bálint, jó estét! Mi van most a főváros főterén?
Szia, jó estét a nézőknek is. Őszintén szóval visszavonultam a hotelbe, mert olyan fantasztikus népünnepé volt, hogy én a saját hangomat sem hallottam. Ezt a telefonálásot nem tudnánk lebonyolítani, de innen az erkélyről, ahol állok, jól lehet látni, hogy hát egészen kivételes ez az utcai bulli, ami van. Számomra az a legfeltűnőbb, hogy azok az egyiptomiak, akik hihetetlen kreativitással fejezték ki az elmúlt napokban a nem tetszésüket a rezsimmel szemben, most egyszerűen nem találják a szavakat, és csak kiáltoznak, és ugrálnak, és gudálnak, és tűzijátékokkal lövöldöznek, és sírnak, és imádkoznak. Tehát mindenki nagyon-nagyon boldog, azt hiszem.
Bálint, tegnap este, noha ezt várták, még nem mondott le Mubarak. Te mit hallottál, mi történt azóta, mi változtatta meg ennyire markánsan a helyzetet?
Én szintén szóval nem tudom, de nekem az az érzésem, hogy valószínűleg a katonaság, ami ugye a helyzetet kulcsolja az országban, az belátta azt, hogy az elnöknek a távozása nélkül nem lehet normalizálni a helyzetet. Tehát az elnök egy problémával változó, egy akadályá, ami lehetetlené tette azt, hogy itt lehessen közlekedni az utcán, hogy kinyitassanak a boltok, és újra beinduljon a gazdaság. Szerintem ez lehetséges.
A hatalmat a hadsereg vette át, ugye Egyiptomban te ugye majdnem két hete ott vagy a tüntetőkkel minden nap. Ők felfogják vajon, hogy ez mit jelent? Ugye a védelmi miniszter nem sokkal ezelőtt, ezekben a percekben is beszél. Ő bejelentett már valamit?
Nagyon sok tüntető szerintem még nem tart itt. Tehát én tettem az előbb egy kört, én sokakkal beszéltem, és nagyon sok ember még csak ott tart, hogy boldog, hogy végre elérték azt, amit akartak, és azt kiabálják, hogy szabadság, és egymást tövegetik. Volt egy ember, aki kifejezte ezt az érzet aggodalmát, nekem azt jelent, ezt kezdte hajtogatni, hogy mindez nagyon szép, és mindez nagyon jó, de mi nem egy katonai diktatúrát akarunk, ami most ugye még nyersebb formát öltött, mint eddig, hanem egy valódi polgári rendszert. Most, hogy ez hogyan fog kialakulni, hogy a hadsereg majd képes lesz arra, akarja azt, hogy levezényelje itt normális választásokat, és aztán átadja a hatalmat egyfajta rendezett módon, az egyelőre nem világos. De azt hiszem, hogy az események most még egyszerűen nem tartanak itt, tehát ez a leghamarabb a következő napokban fog kiderülni.
Szlankó Bálint, köszönjük szépen! Hosni Mubarak 30 évig irányította Egyiptomot, az előző elnök meggyilkolása után örökölte meg a posztot, az országot szovjet szövetségesből Amerika legmegbízhatóbb barátjává tette a térségben. Pályafutása alatt 6 merényletet kíséreltek meg ellene, ezért 30 éves szükségállapot van érvényben Egyiptomban.
Nagy taktikusnak és igazi túlélő művésznek tartották. Mégsem adatott meg neki, hogy a saját maga választotta úton távozzon Egyiptom éléről Hosni Mubarak. Mint a Közel-Kelet legtöbb államfője, maga is katonaként kezdte pályafutását. Szegény családba született 1928-ban, megérintették az arab szocializmus elvei. A Szovjetunióban végezte a katonai akadémiát, 1973-ra már a légierő parancsnokaként komoly szerepet töltött be az Izrael elleni Jom Kippuri háború előkészítésében. Ennek ellenére nem sokan ismerték, amikor 1981-ben Anwar Sadat meggyilkolása után ő örökölte meg az elnöki posztot. Az utóbbi 30 évben elérte, hogy elismert, sőt, sokak szerint megkerülhetetlen alakja legyen a közel-keleti nagypolitikának. Folytatta Sadat munkáját. Egyiptomot szovjet szövetségesből Amerika legmegbízhatóbb barátjává tette. Meg is lett az eredménye. Ma a Nílus menti ország évi 2 milliárd dollár segélyt kap Washingtontól, majdnem annyit, mint Izrael. Folyamatosan közvetített Izrael és palesztinok, a Hamasz és a Fatah között. A legnagyobb erénye az volt, hogy mindenki számára elfogadható partner tudott lenni. Otthon pedig kiegyezett nem csak a hatalmasra duzzasztott közalkalmazotti réteggel, hanem az üzletemberekkel is. A privatizáció során a hazai elitnek juttatott hatalmas darabokat Egyiptom javaiból, így aztán sokan sok mindent elnéztek neki. Elnézték, hogy az iszlamista ellenzéket kemény kézzel törte le, hogy a választásokon szinte csak az ő pártjának emberei nyerhettek, és hogy családja és barátai hirtelen meggazdagodtak. Ifjabb George Bush volt az egyetlen amerikai elnök, aki megpróbálta rávenni, hogy lazítson a rendszeren, de Mubarak nem igazán engedett. Azt, hogy otthon mégsem szereti őt mindenki, talán maga is sejtette. 6 merényletet kíséreltek meg ellene. 30 éve szükségállapot van érvényben az országban. A belbiztonsági erők majdnem olyan sokan vannak, mint a katonák. A nincs teleneknek pedig államilag támogatott kenyeret és cukrot adott. Akiktől félt, azok egészen mostanáig a háttérben maradtak. Az iszlamisták, a muszlim testvériség talán majd ezután lép komolyan a színre. Mubarakot azok a szegény állástalan tömegek kergették el, akik között 8 évtizeddel ezelőtt maga is felnőtt, és akik most a diktátor távozásától remélik azt a jólétet és biztonságot, amit Mubarak generációja a szocializmustól.
Külön bizottságokkal védeni az embereket a Fidesz a bankokkal és a közszolgáltató cégekkel szemben. A párt frakcióvezetője a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjának 3 napos siófoki ülésének végén azt mondta, hogy létrehoznak egy bizottságot arra is, hogy az emberek jövedelem emelkedését vizsgálják. Lázár János azt is bejelentette, hogy ha áprilisig nem találnak végleges megoldást, akkor meghosszabbítják a kilakoltatási moratóriumot.
Az ATM készpénzfelvételnél például több mint 50%-os emelés látható.
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége tegnap mondta a híradónak, hogy már látszik, hogy megkezdődött a bankadó áthárítása az ügyfelekre. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete viszont azt állapította meg, hogy a lakosságnak nyújtott pénzügyi szolgáltatásoknál kiemelkedő mértékű és a fogyasztók széles körét kedvezőtlenül érintő ármozgások nem voltak.
3 monitorbizottságot állít föl a Fidesz frakció.
Hogy a bankok, illetve a közszolgáltató cégek a különadókat áthárítják-e a fogyasztókra, külön bizottság fogja vizsgálni. Ahogy azt is, hogy a 16%-os egykulcsos adóval van-e olyan, aki rosszul járt.
A mi politikánknak a döntéseink következményét is kell elemezni. Az a frakció legfontosabb küldetése szakmai értelemben, hogy az elmúlt fél évben meghozott legfontosabb döntéseket bankadó, közszolgáltatások területén bevezetett adók, vagy éppenséggel a személyjövedelem adókulcs csökkentésének a hatásait megvizsgálja, ezekről a hatásokról a kormány tájékoztassa, és a kormányzat döntéseit, ha tetszik, kikényszerítse.
Ezek a felvételek akkor készültek, amikor még nem volt kilakoltatási moratórium. Hitelbedőlés miatt az elmúlt években csaknem 100 000 embertől vették el a lakását. Áprilisban újra lejár a moratórium, és akkor nagyságrendileg szintén 100 000 ember számíthatna arra, hogy elindul a kilakoltatási eljárás ellene.
Ha nem találunk olyan megoldást, amely ezt a kérdést orvosolja, akkor a kilakoltatási moratóriumnak maradnia kell. A kormánynak az a célja, hogy találjon megoldást, hiszen pontosan tudjuk azt, és ez teljesen világos, hogy ez a fajta kilakoltatási moratórium lerombolhatja a fizetési morált az országban.
A háromnapos zárt frakcióülésen Orbán Viktor a gazdasági tervekről is tájékoztatta a képviselőket. Lázár János azt mondta, a miniszterelnök a nyilvánosságnak hétfőn a parlament nyitó ülésén ad tájékoztatást.
A kormánypártok azt javasolják, hogy április 18-án fogadja el az új alkotmányt az országgyűlés, március 15-éig várják a pártok javaslatait a szövegre. A szocialisták szerint Magyarországon továbbra sincs alkotmányozási kényszer, nem akarnak asszisztálni a kormány alaptörvényéhez. A Jobbik részt vesz az alkotmányozásban, de mostani formájában nem szavazza meg a tervet. Az LMP-nél pedig holnap döntenek, hogy bekapcsolódnak-e a munkába.
Dolgozó népünk örömmel és lelkesedéssel olvasta a Népköztársaság alkotmányának tervezetét.
1949. augusztus 18-án fogadta el a parlament a Népköztársaság alaptörvényét, 20-án pedig életbe is lépett.
Egyhangulat elfogadta.
A kihirdetés után tűzijátékkal ünnepeltek a Duna partján. Ez az alapja az 1989-es alkotmánynak is. A preambulum azóta sem változott.
Nem lesz paktum alkotmány.
A Fidesz frakcióvezetője szerint az új alkotmányról április 18-án szavazna az országgyűlés. Lázár János azt mondta, elfogadták azt a kritikát, hogy ne húsvét hétfőn voksoljanak, és azt is, hogy az alkotmányt előkészítő bizottság javaslata ne kösse meg a képviselők kezét a döntésben.
Ha valaki demokrata, ha valakinek fontos a demokrácia, ha valakinek fontos a hazája, akkor az veszi a fáradtságot parlamenti képviselőként, és az alkotmánnyal kapcsolatos előképzeléseit bemutatja az országgyűlésben.
A pártok képviselői a köztársasági elnökkel egyeztettek az új alaptörvényről. Az MSZP elnöke azt mondta, saját alkotmánykoncepcióval készülnek, de szerintük Magyarországon továbbra sincs alkotmányozási kényszer.
A szocialista párt Orbán Viktor politikai rendszerváltását semmilyen formában nem fogja támogatni, nem fogunk asszisztálni hozzá, és nem fogjuk legitimálni azt a folyamatot sem, ami ide vezet.
A Jobbik részt vesz a munkában, de valószínűleg nem szavazzák meg az alaptörvényt.
Az alkotmány előkészítésből október 26-án kivonultunk.
Az LMP-nél szombaton döntenek, hogy bekapcsolódnak-e az alaptörvény előkészítésébe.
Ezeket az értékeket a Fidesz frakció is elfogadja.
A KDNP szerint garanciát kaptak a Nagyobbik kormánypártól arra, hogy az élet, a házasság és a családvédelme is megjelenik majd az alaptörvényben.
Az orosz sajtó is felfigyelt a moszkvai magyar kereskedelmi kirendeltség eladásának ügyére. A Vedomosztyi című üzleti napilap értesülései szerint az épület végül az első eladási ár 7-szereséért, 3,5 milliárd rubelért került az orosz állam tulajdonába. A lap szerkesztősége szerint Moszkvában titkosan kezelték az ügyet.
A Vedomosztyi tekintélyes moszkvai napilap azt állítja, a magyar kereskedelmi kirendeltség megvételét még az orosz kormányban sem nézte mindenki jó szemmel. Dmitri Kozák miniszterelnök helyettes a feltűnő értékaránytalanság miatt érvényteleníteni akarta a megállapodást, de az orosz kormány végül ezt felülírta. Azt nem tudni, hogy az orosz minisztérium végül kitől vette meg az épületet 3,5 milliárd rubelért. A cikk szerint az épületet megvásárló Diamond Air 21,3 millió dollárt fizetett, ami akkori árfolyamon 511 millió rubelt ért, vagyis csaknem 7-szeres áron került az orosz állam tulajdonába. A Vedomosztyi szerint a felújításra 1,5 milliárd rubelt kell költenie az orosz államnak.
A lap a korrupciós ügyek leleplezőjeként ismert Alekszandr Navalnyi ügyvédet idézte, aki szerint még nyomozni sem érdemes, annyira nyilvánvaló, hogy az üzletből több tucat embernek csorgattak vissza jelentős összegeket.
A Magyar Nemzet mai számában azt írta, hogy Göncz Kinga akkori külügyminiszter is tudott a moszkvai kereskedelmi képviselet épületének eladásáról.
A lap bemutatott egy olyan igazolást, amelyet Göncz Kinga írt alá, és amely szerint a Magyar Köztársaság hatóságai felhatalmazták Székely Árpád volt moszkvai nagykövetet, hogy aláírja az épület adásvételi szerződését. Göncz Kinga az MTI-nek azt mondta, hogy a moszkvai magyar kereskedelmi képviselet eladásáról már külügyminiszteri kinevezése előtt megszületett a döntés. Ő soha nem járt a kirendeltségen, nem tudja, hogy az ingatlan mennyit ért. Tegnap a bíróság szabadlábra helyezte az ügy három gyanúsítottját. Fekszi Márta volt külügyi államtitkárt, Székely Árpád volt moszkvai nagykövetet, és Tátrai Miklóst a Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját. A központi nyomozó főügyészség fellebbezett a döntés ellen, és hétfőn újabb bizonyítékokkal kéri a gyanúsítottak előzetes letartóztatását.
Verés miatt halt meg az a másfél éves devecseri kisfiú, aki február 2-án életveszélyes koponyasérülésekkel került a győri kórházba. Az orvos szakértői jelentés szerint a gyerek tarkóját ért nagy erejű ütés miatt halt meg. A rendőrség őrizetbe vette a kisfiú apját, akit halált okozó testi sértéssel gyanúsítanak.
A Híradó hétfőn elsőként számolt be arról, hogy a győri kórházban a gondos orvosi ellátás ellenére meghalt egy másfél éves kisfiú. A most elkészült igazságügyi orvos szakértői vélemény szerint a devecseri gyermek halálát a tarkóját ért nagy erejű ütés okozta.
Ha a koponyát erőbehatás éri, helyileg is keletkezhet agysérülés, de jellegzetes, hogy az úgynevezett ellencsapódásos mechanizmussal alakul ki komoly agysérülés, aminek hatására agyvizenyő lép fel, és az agy a koponya alapgerincöt átmenetbe beékelődik, és légzés és keringés leállás következik be.
A gyerek apja korábban azt mondta, hogy a kisfia játék közben elesett, és beütötte a fejét az ágy sarkába. Mivel a szakértői jelentés alapján a rendőrök ezt már meg tudták cáfolni, a férfit előállították és őrizetbe vették.
Tegnap éjszaka a Devecserben őrizetbe vették a rendőrök azt a 18 éves helyi férfit, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy halált okozó testi sértést követett el másfél éves fia sérelmére.
A Híradó értesülései szerint a kisfiúnak két héttel korábban is volt egy kisebb sérülése a tarkóján. Szülei el is vitték a devecseri egészségházba. Mivel nem szorult ellátásra, a másfél éves 8 kiló súlyú gyerek hazament a szüleivel.
A Veszprém megyei főügyészség várhatóan holnap dönt arról, hogy kezdeményezi a bíróságnál a devecseri apa előzetes letartóztatását. A bíróságnak legkésőbb vasárnap estig kell majd döntenie az ügyészség indítványáról. A Híradót Víg András tudósította Veszprémből.
Feljelentést tett az országos cigány önkormányzat elnöke ismeretlen tettes ellen az önkormányzat hivatalának átadás átvétele miatt. Farkas Flórián szerint a régi vezetés egy használhatatlan épületet, romos szobákat és egy feldúlt irattárat hagyott maga után. A hivatalvezető szerint olyan alapvető okiratok hiányoznak, amelyek nélkül az önkormányzat törvényes működése sem lehetséges. Farkas Flórián azt mondta, hogy a csőd közeli állapotban lévő önkormányzatnak évek óta nincs mérlege és leltára. Az előző vezetés több mint 110 millió forintos hiányt hagyott maga után. Farkas Flórián a jövő hét elején tárgyal Orbán Viktor miniszterelnökkel a helyzetről. Kolompár Orbán volt ÖCO elnök is a jövő hétre ígért tájékoztatást. Lezárták az M6-M60-as autópálya alagútjait, mert az üzemeltető felszíni repedéseket talált az egyik alagútban. Az M6-M60-as stráda Szekszárd-Bój-Pécs közötti 81 kilométeres szakaszát tavaly március 31-én adták át. 266 milliárd forintba került, és építését balesetek, kivitelezési hibák kísérték, a beruházók több bírságot is kaptak. Az alagutakkal már az építéskor is sok gond volt. Az avatás után két hónappal a Dunaújváros és Szekszárd közötti szakaszon beomlott a leállósáv, majd egy felüljáró süllyedt meg. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium teljes műszaki vizsgálatot indított az érintett szakaszon. 4 évig tartott fogva egy idős embert egy ózdi házaspár. A férfit verték és dolgoztatták, de másokat is rettegésben tartottak, főként uzsora kölcsönökkel és pénzbehajtással. Volt olyan ügyfelük is, aki öngyilkos lett. Az ózdi párt előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.
Bilincsben láncon vezetve érkezett a fogdából a bíróságra az ózdi házaspár. Fél órával később ugyanígy hagyták el a tárgyalótermet, de már a börtönbe vitték őket. Még hétfőn csaptak le rájuk a kommandósok Úszt belvárosában. Azzal gyanúsítják őket, hogy 100%-os, vagy még annál is magasabb kamatra adtak uzsora kölcsönöket. Volt, akinek 30 ezer forintot adtak, de több mint 3 milliót követeltek vissza.
Kollégáim az elfogást követően hétrendbeli uzsora bűncselekmény elkövetésével gyanúsították meg, emellett pedig halmozatban ötrendbeli zsarolás bűncselekmény elkövetésével.
Az Ózdi páros ugyanis azokat sem hagyta békén, akik visszafizették a tartozásukat. 4 évig tartották rettegésben az embereket. Volt, aki öngyilkos lett.
Olyan megjelent a lakásán, és arról volt szó, hogy innentől kezdve velem fogsz lakni, és el fogod végezni a ház körüli munkákat.
Egy 65 éves férfit 4 évig tartottak fogva. Dolgoztatták és többször megverték. A férfi és a nő itt a mögöttem lévő házban lakott, de a rendőrség szerint akár több is lehet nekik, mivel akik nem tudták fizetni az uzsora kölcsönt, azoktól egész egyszerűen elvették a házat. De volt olyan, akivel bankhitelt vetettek fel, és ezt a pénzt is elvették tőle. Úgy tudjuk, az uzsorások nem egyedül követték el a bűncselekményeket. 2 testőrük is volt, akiket még keres a rendőrség.
Budapest ostromának befejezésére emlékeztek ma a Farkasréti temetőben. A főváros ostroma 1944. decemberében kezdődött, a szovjet csapatok karácsonyra zárták körül a várost. Az ostrom majdnem 3 hónapig tartott, és körülbelül 25 ezer civil halt meg közben.
Eljött a december, az ostrom, ez a budapesti ostrom, mely tönkretette ezt a várost.
Így nézett ki Budapest az ostrom után. A szovjet csapatok 44 karácsonyára zárták körül a fővárost. A német hadvezetés Hitler parancsára erőddé nyilvánította Budapestet, amelyet nem lehetett feladni. Több mint 50 napig tartottak a harcok. Ez volt az egyik leghosszabb ostrom a II. Világháborúban.
Az a több ezer eltűnt, akiről semmit nem tudnak, soha nem ásták ki. Hát ezt a rengeteg romot még akkor is találtak csontvázakat, amikor elkezdték hordani a vérmezőre Budapest törmelékét. De hát, hogy mondjak, én ezt végignéztem.
Akik tehették, pincékben kerestek búvóhelyet az ágyúzások és a bombázások elől, de sokan ott is haltak meg. Erről a házról az ott élők még őrzik a fényképeket. Most nem látszik mögötte a parlament, az egyik bomba támadáskor azonban szinte eltűnt a föld felszínéről a ház.
Ez fölrobbant. És 24 ember halt meg a pincébe.
Az életük annyi múlt, hogy pont az ő házuk előtt állt egy lőszerrakomány.
Kocsi tele volt lőszerrel, és azt éjszakánként a tulajdonosok, a háztulajdonosok mindig elrébb tolták. Mindenki elrébb tolta, hogy ne náluk robbanjon föl, hogyha fölrobban. És egész eddig eljutottak mi hozzánkig. És akkor éjszaka jött a bombázás, és pont eltalálták.
A több mint 50 napos utcáról utcára folyó harc után a szovjet erők Budapestet nem felszabadították, hanem ellenséges városként elfoglalták. Ma az ostrom befejezésének 66. évfordulójára emlékeztek a Farkasréti temetőben.
Talán az a legfontosabb, hogy soha többé ne történjen ilyen, soha többé ne rombolják le a városunkat, soha többé ne legyenek áldozatok.
A harcokban Budapest épületeinek több mint negyede elpusztult, vagy súlyos károkat szenvedett. A magyar és német katona áldozatok mellett 25 ezer civil halt meg, több mint 50 ezeren pedig megsebesültek. Első díjat nyert az MTI fotóriportere a World Press Photo, vagyis a világ legrangosabb sajtófotó pályázatának hírkép kategóriájában. Mindjárt megmutatjuk Lakatos Péter felvételét, amely azonban meglehetősen felkavaró. A fotó egy 2010. május 22-i tragédiát örökít meg. Egy 50 év körüli férfi a Szabadsághíd egyik pillérének csúcsán lévő turulmadárra kapaszkodott föl, ahol lelocsolta ruháját valamilyen éghető folyadékkal, majd meggyújtotta és levetette magát a magasból. A díjazott fényképen az ugrás pillanata látható. Most pedig nézzük, hogy mi lesz még az M1-en ma este, 9-kor este. Szőlősi György a műsorvezető, szervusz, jó estét, tehát egyértelműen Egyiptom a mai nap híre, ez jön nálatok is.
Így van, jó estét kívánok, kapcsoljuk majd Egyiptomot és elemezzük, hogy mi lesz Mubarak elnök lemondása után. Hazamegye a hetek óta a kairói szabadságtéren tüntető tömeg és helyreáll-e a rend. Aztán mi is beszélünk arról, hogy vasárnap van a házasság világnapja, és választ keresünk arra, hogy mit tehetünk az egyre romló demográfiai viszonyok ellen. Válaszok az estében, 9 óra után 5 perccel várjuk Önöket.
Köszönjük szépen, Györgyi, most pedig lássuk a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Hosni Mubarak megtört, az egyiptomi diktátor délután távozott a hatalomból, Kairó főterén százezrék ünnepelnek a hatalom a hadseregé. Nem húsvét hétfőn, hanem április 18-án szavazhat az országgyűlés az új alkotmányról, március közepéig várják a javaslatokat, és az orvos szakértő szerint az apja verhette halálra a másfél éves devecseri kisfiút, aki vasárnap került kórházba. Sporthírekkel jön Petrovics Mirei Andrea, majd időjárás jelentés következik, híradó legközelebb az M1-en lesz 23:45-kor. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!
Dohányzási tilalom a kocsmákban is. Kinek jó, és ha igen, miért nem? Hogy már a szórakozó helyek is füstmentesek lesznek. Tudatformálás magyar módra, avagy az életmentésért kampányoltak a celebek. Svájci sapka a címer pajzson, vagy összmagyar történelmi szimbólum. A Szent Korona és ami mögötte van.
Szempont. Vasárnap 20 óra 5 perckor az M1-en. Hétfőn élőben kísérhetik figyelemmel a parlament idei első ülését, ahol Orbán Viktor miniszterelnök évadnyitó beszédet mond. Híradó külön kiadás. Hétfőn 12 óra 55 perckor az M1-en.
Ha önnek van Fundamenta lakásszámlája és rendszeresen elhelyez rá napi 2 kávé árának megfelelő összeget, a futamidő végén akár 6 millió forinthoz juthat megtakarításai és lakáskölcsönünk segítségével. Lakás előtakarékosság az otthonteremtés szakértőjétől.